Kegyelem legyen velünk és békesség, és az a kegyelem és az a békesség jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom közöttetek, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének válogatott verseiben. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfit, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel és csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogba tartsa őt. Ezt a Jézus támasztotta föl az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint látjátok is, halljátok is. Amint ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tietek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt és kérlelte őket. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra, álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves testvérek, adja meg nekünk a mindenható Isten ezen a mai napon, hogy ezeknek az igéknek ne csak hallgatói legyünk, hanem legyünk ezeknek az igéknek megtartói is, és olyan emberek, akik forgatjuk az ő szavát a mi szívünkbe. Gyertek testvérek, ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, azért, mert ezen a vasárnapon újra eljöhettünk a te házadba, újra együtt lehetünk a gyülekezet közösségében, és magasztalhatunk téged. Magasztalhatunk téged, mennyei atyánk, azért, mert ennek a teremtett világnak a nagysága ellenére is gondot viselsz, ami parányi kis életünkre. Köszönjük azt, hogy egyen-egyenként a mi életünkben megmutatod a te hatalmadat, és nem feledkezel el rólunk, bármekkora is ez a világ. Bármilyen kicsinek is tűnünk mi abban, bármennyire is elveszettnek érezzük néha magunkat. Köszönjük azt, mennyei édesatyánk, hogy gondod van ránk, hogy fontosak vagyunk neked. Áldjuk és dicsérjük a te hatalmadat, és köszönjük azt a szeretetet, amivel vagy felénk. Köszönjük a Krisztus áldozatát. Azt az áldozatot, ami által szabad lehet a mi lelkünk. Ami által nem kell, hogy megkötözöttek legyünk. Nem kell, hogy e világ elvárásainak úton útfélen megfeleljünk. Hanem egy a fontos, mennyei atyánk, hogy a te gyönyörűségedre tudjunk élni. És köszönjük azt, hogy Krisztusban erre szabadságunk lehet. Hogy letehetjük a megkötözöttségeket, a félelmeinket, és nem kell ezekkel törődnünk többé, hanem odabízhatjuk a mi életünket, a mi gondjainkat, a mi örömeinket, a fájdalmainkat, a hálaadásunkat, az egész életünket a te kezedbe. Köszönjük azt, hogy ma is táplálni akarsz bennünket. Nem csak fizikálisan, hanem a lelkünket. A lelkünket akarod hívogatni, Istenünk, a lelkünkre akarsz nekünk is beszélni, hogy forduljunk oda hozzád ezen a mai napon is, és ne csak itt a templomban, hanem egész életünkben, legfőképpen pedig kimenve ebből a templomból tudjunk a te dicsőségedre élni. Így kérünk, mennyei édesatyánk, hogy csöndesíts le most bennünket. Vegyél el a mi szívünkből, a mi agyunkból minden olyan dolgot, ami elválaszt tőled, ami lekötni a figyelmünket. Vagy ha mégis ott maradnak ezek, akkor tudjunk úgy tekinteni ezekre a dolgokra a mi életünkben, hogy az a te szemeden keresztül látszódjék. Hogy lássuk meg, hogy mit szeretnél cselekedni a mi életünkbe. Mit szeretnél, hogyan csináljuk a dolgainkat. Kérünk, hogy legyen gondod ránk ebben az órában is. Áld meg az ige hirdetést, hogy ezek ne csak emberi szavak legyenek, hogy tűnjön el az ige hirdető személye, hanem sokkal inkább legyen jelen a te valóságod, Istenünk, ott egyen-egyenként az emberi szívekben. És áld meg külön az ige hallgatóit, hogy oda tudjunk figyelni arra, amire te tanítani akarsz bennünket, ahogyan te szeretni akarsz bennünket, ahogyan magadhoz akarsz vonni bennünket. Kérünk szent lelkedért, hogy erősíts meg általa bennünket is, adj nyitott szívet. És mindezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassák meg Bodó Bernadett testvérünknek a szolgálatát.
Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, még én szabadom, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, ér itt csendesen erő győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjá teremt, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, élik csendesen erő győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjá teremt, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Engedem, hogy szeressen az Isten. Engedem, hogy szeressen az Isten.
Az ige, amelyet az Úristen erre a napra vonatkozólag a szívemre helyezett, írva található Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében, a 8. verstől megírva eképpen. Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is hinnének abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kedves testvérek, húsvét és pünkös közötti időszakban vagyunk, és több mint 2000 évvel ezelőtt ez az időszak Krisztus feltámadása és a Szentlélek kitöltetése, vagyis a keresztjén egyháznak a születése közötti időszak volt. Amikor a feltámadott Krisztus találkozott a tanítványaival és sokakkal másokkal is, még a mennybe menetelés a Szentlélek kitöltetése előtt. Ma pedig, 2015. április 19-én, a húsvét és a pünkös közötti időszakban már tudunk arról, hogy a Szentlélek mindeneket megelevenítő munkája, az embereket közösségbe gyűjtő munkája hogyan volt jelen az egyházban, az egyház történelem során. Hiszen mi a tetemvári gyülekezetben és ki honnan jött, az Isten egyházában élünk. A lekcióban, vagyis a hosszabb igeszakaszban azoknak a régi időknek a kapcsán arról olvastunk, hogy a Szentlélek kitöltetése az nagyon sok ember számára fontos esemény volt. Nagyon sokakat megérintett, nagyon sokaknak megváltoztatta az életét. Ezek az emberek felismerték Jézus Krisztusban az Isten elküldött szentjét, akiben nekik szabadságuk lehet. Felismerték azt, hogy mennyire esendő az ember, hogy mennyire jelen van az életükben az, hogy igenis korlátai vannak az emberi létnek, mennyire igaz az, hogy mi is meghalunk, és nem csak mások esetében lehet erről beszélni. Szóval azok az emberek ott akkor felismerték a hatalmas Istenhez képest az ő kicsinységüket. Ráébredtek arra, hogy szükségük van az Istenre, aki Krisztusban meg akarja őket szabadítani az ő bűneitől. És ugye oda is fordultak Péterhez, hogy jó, most rájöttünk erre, de mit kell ezután tennünk? Mi az, amit tehetünk? Nem rejtették el ezt az örömöt, ezt is olvastuk, hanem ott együtt voltak, együtt ünnepeltek. Gyülekezetet alkottak, közösségben éltek egymással, együtt tanultak, együtt imádkoztak, úrvacsoráztak, és a hétköznapokban is ismerték egymást. Nem csak vasárnapi keresztjének voltak, hanem tudták egymásról, hogy ki miben van éppen most, kinek hol tart az élete, mi az, ami fontos számára, mi az, ami öröm számára, és mi az, ami fájdalom, ami mélység, ami most lehúzza egy kicsit, ami nehézé teszi az életét. Szóval tudtak egymásról, és odafigyeltek egymásra, segítették egymást, és bátorították egymást. És azt olvassuk az igében, hogy az Isten megáldotta ezt. Azt olvassuk, hogy napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Vajon mi a helyzet ma velünk? Hogyan látjuk mi ma a saját egyházunkat? Korábban hittanórás tapasztalat volt az a gyerekek között, hogy amikor kérdeztem azt, hogy na és ti fiatalként hogyan látjátok az egyházunkat, a református egyházat, akkor nagyon sokszor nagyon negatív válaszok születtek. Sok gyerek elmondta, hogy hát igen, az egyházunk öreg, az egyházunk hierarchikus felépítettségű, esperesei meg püspökei vannak, voltak, akiket felháborított már az is, hogy egy gyülekezetet lelkészek vezetnek, aztán voltak olyanok, akik elmondták, hogy hát ez az egyház pénzt akar tőlünk kicsikarni, és adakozni kell, és minden egyes istentisztelet végén fel van hívva a figyelem arra, hogy pénzt kell bedobni a persejbe. Aztán sokan elmondták, hogy ez az egyház maradi, ebben a mai világban már nem lehet az egyház szabályai, az Isten törvényei szerint élni, mert ez a világ mennyire más, mennyire mást követel, másképp látja az emberi életet. Sok léva is gyerek csak kötelezettséget látott a templomba járásba, a gyülekezetbe járásba, és ha volt valaki közöttük, aki azt mondta, hogy de hát egyébként gyülekezetbe járni jó dolog, meg egyébként oda menni örömteli dolog, és egyébként ott lenni nagyon felszabadító dolog, és nagyon kedves dolog tud lenni, akkor erre sokan rácsodálkoztak. És rácsodálkoztak arra is, hogy az egyház születésekor azok az emberek örömmel mentek a gyülekezetbe. Örömmel mentek egymáshoz, egymás társaságába, és örömmel önszántukból mentek a templomba és a gyülekezetbe. A múlt hétvégén találkoztam egy barátnőmmel, és elmesélte, hogy nem olyan régen egy új közösségbe került, és amikor kiderült róla, hogy gyülekezetbe jár, és keresi az Isten útját, és keresi annak a lehetőségét, hogy a gyülekezetben hogyan kerülhetne közelebb az Istenhez, ifióra vagy biblióra keretében, vagy hogyan találkozhatna korban hozzáillő keresztényekkel, akkor a közösségben többen rácsodálkoztak, hogy hát hogy lehet az, hogy te fiatal, csinos, okos, értelmes nő létedre az Istent keresed, és az egyházba akarsz menni. Hát hogy van ez a dolog? Ilyen energikusan és életvidáman, ilyen életre valóan mit akarsz az egyházban, mit keresel az egyházban? Hát igen, milyennek látjuk mi a magunk egyházát? Milyennek látjátok ti, kedves testvérek, a mi egyházunkat, a református egyházat, a tetenvári gyülekezetet? Mi szükség van egyáltalán ma az egyházra? Mi a feladata az egyháznak ma a világban? A heidelbergi KT-nk, ugye egyházunk hitvallási irata, sok-sok szentírás igével alátámasztva arról beszél, hogy Isten a szentírás és a Szentlélek által embereket szólít meg, és hívja őket egy közösségbe. Legyenek közösségbe az Istennel, és legyenek közösségbe egymással is, és az Úristen azt ígéri, hogy ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, aki az ő társaságát keresi, és egymással is szeretetben és közösségben akar élni, akkor ő ezt a közösséget meg fogja áldani. A római levél pedig azt adja elénk, hogy a közösségnek hatalmas küldetése van. Az Isten egyházának hatalmas küldetése van minden időben. Nem csak úgy cél nélkül kell itt nekünk együtt lenni. Nem csak úgy a magunk gyönyörűségére kell itt vasárnaponként összegyűlni, vagy a gyülekezet különböző alkalmain megjelenni. Nem csak a magunk lelkének ápolgatására kell együtt lennünk. A ma egyházának küldetése van. A református egyháznak és a tetenvári gyülekezetnek is küldetése van. És mi ez a küldetés, testvérek? A küldetés az, hogy megéljük a Krisztusba vetett hitet. Megélje azt a szeretetet és azt az örömöt, amit az Istentől kapott. Amit az Istennel való kapcsolatban ő maga tapasztal. Mi magunk tapasztalunk. És azon túl, hogy ezt megéli ez a közösség, ezt tovább kellene adni. Közösségként beszélni erről az örömről és erről a szeretetről azok felé, akik nem ismerik az Istent. Akik nem tudják, hogy mi az a szabadság Krisztusban. Akik nem tudják, hogy milyen letenni a szorongásokat és félelmeket, akik félnek a haláltól, akik nem tudják, hogy mi lesz majd a testünk meghalása után. A KT írója azt mondja, én ennek a közösségnek tagja vagyok. Tagja vagyok, mert hiszek Istenben, és ezzel az Istennel akarok élni. És én ma itt ezen a szószéken ugyanezt mondom. Én hiszek Istenben, és én ezzel az Istennel akarok élni. És én az Isten egyházának tagja vagyok. Úgy akarok élni, hogy az Úristen gyönyörködjön a cselekedeteimben, és gyönyörködjön a szavaimban. Ez nem mindig megy, mert van, hogy elbukok, de akarok ennek az Istennek a gyönyörűségére élni. Akarok ezzel az Istennel a hétköznapokban kéz a kézben együtt járni, az ő kedve szerint élni. És egészen biztos vagyok abban, hogy nem vagyok egyedül itt ezzel a hittel, vagy ezzel a fajta hittel. Hanem itt a gyülekezetben többen ülnek olyanok, akik ki tudják mondani, igen, én hiszek Istenben. És ez a hit megnyilvánul a szavaimban, a cselekedeteimben, a hétköznapokban. És én emellett az Isten mellett letettem a voksomat. Amellett az Isten mellett, aki odaadta értem önmagát, aki képes volt arra, hogy feláldozza magát azért, mert annyira szeret engem, a magam valójáért, önmagamért. És én emellett az Isten mellett letettem a voksomat. Mi következik ebből, kedves testvérek? Az következik, és nagyon úgy tűnik, hogy akár tetszik, akár nem. De mi, akik hiszünk Istenben, és letettük Isten mellett a voksunkat, nos, akkor mi alkotjuk ezt az egyházat. Az egyház tehát mi vagyunk. Mi alkotjuk az egyház közösségét. Mi, akik hiszünk Istenben, Krisztus megváltó halálában és feltámadásában. Mi, akik azt mondjuk napról napra, hogy én ezzel az Istennel akarok együtt élni. Akkor is, ha néha elbukok. Akkor is, hogyha kísértéseim vannak. Akkor is, hogyha bűnös vagyok. De ennek az Istennek a kegyelmében akarok élni nap mint nap.
Ha pedig az egyház mi vagyunk, ha az egyházat mi alkotjuk, én meg te alkotom, és az egyház olyan, amilyen, akkor fel kell tegyük magunknak a kérdés, hogy de hát akkor milyenek vagyunk mi? Milyen vagyok én? Ki vagyok én? Milyen tagja vagyok én az egyházamnak? Hogyan élem meg a Krisztussal én a kapcsolatomat? Hogyan élem meg azt a fajta tapasztalatot, amit az Istentől szerzek, az Istennel szerzek? Hogyan vagyok én a világban, mint Krisztus gyermeke? Mit jelent ez, hogy hinni? Mit jelent az, hogy gyülekezet tagja vagyok? Mit jelent az, hogy kereszténynek mondom magam? Mit jelent az, hogy megtérni? Pál azt írja a római gyülekezetnek, közel van hozzád az ige. A te szádban és a te szívedben van az ige. Mi következik ebből, kedves testvérek? Az, hogy önmagunkban kell keresni Isten felé az utat. Nyitott vagyok-e az Istennek a közelségére, ami olyan sokakat a Bibliában leírtak szerint is, és az egyház történelem tanúsága szerint is olyan sokakat megijesztett. Nyitva vagyok-e én, vagy az én szívem az Isten közelségére? Bátor vagyok-e erre a közelségre? Szembe merek-e nézni a szenttel, a hatalmassal, a nagyságossal, az örökkévalóval? Szembe merek-e nézni magával, a szeretettel? Nyitott vagyok-e az Istenre? Akkor is, amikor mélységben vagyok. Amikor az életem a legmélyebb pontját érinti. Amikor azt gondolom és azt érzem, hogy összecsapnak a fejem fölött a hullámok, és nem tudom, hogy hogy lesz tovább. Nyitott vagyok-e az Istenre? Tudok-e őszinte lenni az Istennel? Kimerem-e mondani az összes érzésemet, ami bennem van, a gondolataimat az Isten előtt? Nem olyan régen Léva is végzősökkel beszélgettünk arról, hogy mit is jelent az imádság, és mit jelent az, hogy ima közösségben lenni egymással. És azt kérdeztem tőlük, hogy tudnánk-e mi együtt közösen imádkozni valaki olyanért, akit mindannyian ismerünk, és aki most nagyon beteg. És az egyik diák azt mondta erre, hogy hát én most nem nagyon szívesen imádkoznék, főleg nem hangosan, mert ebben az esetben itt van ez az ember, akit én nagyon szeretek és nagyon beteg, haragszom emberekre, másokra, akik az ő betegségében szerintem szerepet játszottak, és olyan helyre kívánnám őket az imádságaimban, ami nem biztos, hogy szép dolog az Isten előtt. És látszott ezen a fiatalon, hogy tele van düvel, elkeseredéssel, aggodalommal, és azt gondolja, hogy ez nem szép dolog most imádságban oda vinni az Isten elé. Én pedig azt mondom erre, hogy testvérek, tudunk-e olyan őszinték lenni az Isten előtt, hogy ilyen helyzetekben, ilyen érzéseket is oda vigyünk ő elé, és felvállaljunk ő előtte. Nézzük csak meg a Zsoltárok könyvét, az úgynevezett átok Zsoltárokat. Hogyan imádkozik Dávid az ellenségei kapcsán? Milyen indulatok vannak Dávidban az ellenségei kapcsán? És ki meri mondani ezt az Isten előtt? Hogy átkozd meg őket, öld meg őket, pusztítsd el őket, mert rám törnek az én életemre, arra az életre, amit neked akartam szentelni, amit odaadtam eléd. És Dávid kimondja a dühöt, kimondja az elkeseredettséget, kimondja a haragot, és mindazt, amit a szívében érez. Aztán ő is érzi, hogy talán ez így nem helyes, ez így nem jó, de csak azután tud Dávid is változásért imádkozni, hogy kimondja a legmélyebb érzéseit is. A legcsúfosabb, a legmegalázóbb, a legpiszkosabb érzéseket. Mindazt, ami nem szép az Isten előtt. És kérdezem én, tudunk-e ma mi ilyen őszinték lenni az Isten előtt? Tudjuk-e odavinni a legmélyebb érzéseinket, a piszkainkat, a mocskot, a bűnt, ami ott van az életünkben, a kísértéseinket? Kimerjük-e mondani az Isten előtt, hogy Uram, kísértésben vagyok. Uram, nagyon vágyok valamire, amiről azt gondolom, hogy ez nem helyes előtted. De ez vagyok én, Uram. Kimerjük-e mondani? Szembe merünk-e nézni önmagunkkal, hogy kik vagyunk mi igazából? Azzal, hogy nem csak szépek, meg nem csak jók vagyunk, hogy nem csak jó dolgaink vannak, hanem bizony vannak rossz, meg nehéz dolgaink is, rossz tulajdonságaink is. És kedves testvérek, tudjátok, az is evangélium, amikor rádöbbenünk arra, hogy önmagában ez nem baj. Nem baj az, hogy a jó és szép dolgaink mellett vannak bizony rossz dolgaink is, rossz tulajdonságaink is, mélységeink is. Nem baj, mert amikor ezt meg tudjuk látni, amikor ezt bemerjük vallani magunknak, amikor ezt kimerjük mondani hangosan, na akkor tudjuk igazán érezni, hogy emberek vagyunk. És az Isten milyen hatalmas fölöttünk. Na akkor tudjuk igazán érezni, hogy határaink vannak, hogy korlátaink vannak, hogy bűnösek tudunk lenni, hogy piszkosak tudunk lenni. De ez az emberség, amit az Isten is tud rólunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy vannak mélységeink és vannak magasságaink. Ez az emberségünk, ez nem lehet mentség mindenre. Hiszen mindenen lehet változtatni. Egyszerűen csak akarnunk kell. Nekem kell akarnom a magam változását. Az, hogy jobb legyek, hogy másabb legyek, hogy Krisztusibb legyek. Mert más ezt nem akarhatja helyettem. Illetve akarhatja, meg imádkozhat értem. De az én döntésemen áll vagy bukik az én életem. Nem okolhatok mindig mást a dolgaimért, a körülményeket vagy más embereket. Hanem én magam dönthetem el azt, hogy változtatok a hozzáállásomon, a gondolkodásomon, az életemen. Én magam vagyok az, aki oda vihetem az Istenhez a magam életét. Ha pedig szembe merek nézni önmagammal, azután ott van a következő kérdés, hogy elhiszem-e az Úristennek mindazt, amit ő mond? Bízok-e benne őszintén és igazán? Elhiszem-e neki azt, hogy nem azért jött el Krisztus a világba, hogy kárhozatra juttasson bennünket? Hogy állandóan nap, mint nap a fejünkre koppintson, és azt mondja nekünk, hogy ezt se jól csinál, meg azt se jól csinálod. Elhiszem-e neki, hogy ő azért jött, hogy szeressen? Ő azért jött, hogy ezt az életet felszabadultan és boldogan tudjam élni. Ő azért jött ebbe a világba, hogy nekem szabadságom legyen. Hogy nekem könnyebb legyen az életem. És az Isten nem a szabályokat akarja rajtam számon kérni, hanem csak egyszerűen azt szeretné, hogy szeressem őt, ahogyan ő szeret engem. És hogyha szeretünk valakit, akkor ugye igyekszünk az ő kedvében járni. Úgy alakítani a dolgainkat, hogy az neki tetszik, hogy abba ő gyönyörűségét lelje, hogy azon ő mosolyogjon, hogy a fölött ő örüljön. Hiszek-e az Istennek? Elhiszem-e neki azt, hogy a mélységeim azok nem azért vannak, mert büntetni akar. A betegségeink, a nehézségeink nem azért vannak, mert az Isten meg akar bennünket szorongatni, hanem csak inkább azért, mert az Isten közelebb akar bennünket vonni önmagához. És azt mondja nekünk, hogy az életnek az a dolga, hogy megsebezzen. Az életben vannak nehézségek, az életben vannak betegségek, és igen, az életben van halál. De az Isten azt akarja nekünk mondani, hogy közelebb akarlak vonni magamhoz. Hogy érezd, hogy ott vagyok melletted, és ott vagyok veled, a legnagyobb mélységekben is. És tudd, hogy örülök az örömödnek, és ott akarok veled lenni a legnagyobb magasságokban is, és részese akarok lenni az életednek. Szóval elhisszük-e neki, hogy ő soha nem hagy el bennünket, hogy bármi történik, ő mindig ott van velünk, és a kapcsolat az nem rajta áll vagy bukik, hanem rajtunk. Engedjük-e, hogy ott legyen az Isten? Engedjük-e, hogy átöleljen az Isten? Engedjük-e, hogy vigasztaljon az Isten? Engedjük-e, hogy sírjon velünk az Isten, ha olyan az életünk? És tudok-e megnyugodni és békességbe lelni ebben az örömben? Tudok-e örülni annak, hogy az Isten ott van mellettem nap, mint nap, és nem vagyok egyedül? Tudok-e örülni annak nőként, anyaként, feleségként, hogy a feladataimat nem egyedül kell végezzem, hanem ő jön velem a gyerekeimhez, jön velem a háztartási munkákba, jön velem, amikor a hivatásomat gyakorlom, jön velem, amikor a gyülekezetbe szolgálok. vagy férfiként tudok-e örülni annak, hogy a családom gondjait, a férfi feladatnak a gondjait, ezt nem egyedül kell viselnem, hanem van valaki, akihez odafordulhatok, akitől bölcsességet kérhetek, aki segít nekem a családom vezetésében, a gyerekeim nevelésében, aki meg tudja nekem mutatni, hogy mit jelent az, hogy férfi lét és női lét, hogy mit jelent az, hogy az ő gyönyörűségére teremtettünk. Tudunk-e ennek örülni? És tudok-e örülni annak a felismerésnek, hogy a kísértéseimtől, a bűnös dolgaimtól, a nehéz dolgaimtól, az ő segítségével szabadulhatok? Tudok-e annak örülni, hogy ha vannak félelmei, már pedig vannak, mert mindenkinek vannak félelmei, hogy ezektől a félelmektől, a szorongásaimtól az Isten segítségével szabadulhatok? Tudok-e örülni annak, hogy ő jön velem, amikor szorongok? És azt mondja, hogy nyugi, mi történhet? Hát semmi olyan nem történhet veled, amiről én ne tudnék. Amit ne tudnék a javadra fordítani. Hát nem megnyugtató ez? Hát nem békességet adó ez? Tudunk-e örülni ennek? Mert ő nem vár el tőlem semmit, csak szeretné, ha szeretném. Ha pedig szeretek valakit, ezt az előbb már említettem, akkor igyekszek a kedvében járni. Akkor igyekszek úgy élni, hogy az neki tetszen, hogy abban ő gyönyörűségét lelje. Akkor is, amikor ebben a mai világban olyan sokan azt mondják, hogy ugyan már, Szentírás, Isten, milyen maradi dolgok ezek, meg megbocsátás. Hát aki ma nem tör előre, azt eltapossák. Ha nem vagyunk ugyanolyanok, mint a többiek velünk szemben, ugyanolyan hatalmaskodók, ugyanolyan kardoskodók, akkor eltaposnak bennünket, akkor nincs érvényesülés. Én mégis azt mondom, a szeretet mindent legyőz. És az Isten nem azt mondja, hogy legyünk balgák, hanem azt mondja, hogy ragaszkodjunk ő hozzá, és ő majd bölcsességet ad, ő majd szeretetet ad, ő majd megbocsátást ad, ha ezt kérjük tőle. És ő segít, hogy eljussunk oda, ahhoz a célhoz, amit megálmodott felőlünk. Ki a maga hivatásában, ki a maga életében. Nem kell félni, nem kell rohanni, nem kell a magunk erejére támaszkodni csupán, mert az Isten jönni akar velünk. Nekünk csak az a dolgunk, hogy az ő kedvében járjunk. A hétköznapokban, a kapcsolatainkban, a munkahelyünkön, ott, ahová a gyülekezet nem tud velünk jönni. De mi el tudunk menni, mi bizonyságot tudunk tenni. Mi el tudjuk mondani azt, hogy miért vagyok olyan stabil, miért olyan nagy a békességem, miért tudok örülni ennek az életnek, akkor, amikor körülöttem egy csomó mindenki panaszkodik? Meg tudom-e látni a szépséget? Az, hogy igen, lehet, hogy nélkülöznöm kell, vagy lehet, hogy nem tudok mindent megengedni magamnak, de ami kell, az megvan. Tudok-e megelégedni? És tudok-e erről beszélni, hogy miért vagyok ilyen? Kedves testvérek, ezek, amikről eddig beszéltünk, ezek mind az egyház küldetései. Megélni az Istennel való kapcsolatot, az örömöt, a megváltottságot, a békességet, és elmondani ezt másoknak, ez a tetemvári gyülekezet minden tagjának, az egyházunk minden tagjának a küldetése. Örömhírt vinni ebbe a világba. Megélni az őszinte és eleven kapcsolatot az élő Istennel. És mint az egyház tagja, megélem-e ezt a küldetést? Mert amelyik közösségnek tagja vagyok, annak a küldetése az enyém is kellene, hogy legyen. Hirdetem-e tehát a Krisztusban kapott örömöt, az evangéliumot? A cselekedeteimmel, a szavaimmal, az egész lényemmel tudom-e hirdetni a Krisztust? Betöltöm-e a küldetésemet az egyházba? Tudom-e egyáltalán, hogy mi a feladatom az egyházban? Pál arról beszél, hogy vannak emberek a gyülekezeteken kívül, akik nem ismerik az Istent, akik nem ismerik Krisztust. És nem tudják, hogy milyen az, amikor a lélek szabad. Nem tudják segítségül hívni az Istent, mert nem hisznek ebben az Istenben. És nem is tudnak hinni benne, mert nem hallottak róla igazán. Nem tudják, hogy ki ez az Isten. Tehát hogyan is hallhatnálak róla, hogyha nincs, aki hirdesse, mondja Pál apostol. És azt kell mondani, kedves testvérek, hogy ez nem csak az akkori időre igaz, nem csak a római gyülekezet szempontjából igaz, hanem a mi szempontunkból is igaz. Hiszen mennyire igazak ezek a szavak a környezetünkre, ha ránézünk. Mindenki gondolhat itt a lakóközösségére, a munkahelyi közösségére,
az egyéb egyházon kívüli baráti társaságára, vagy olyan helyekre, ahol nem istenfélő emberekkel találkozik. Mennyire igazak ezek a szavak abban a mai világban is. Nagyon sokan vannak körülöttünk, akik nem ismerik igazán Istent. Van valami kép bennük az Istenről, de az nem az az Isten, aki Krisztusban kijelentette magát. Az az ő Istenük, de nem az élő és igaz Isten. Mennyien vannak körülöttünk, akik így élnek. És nem tudják azt a bennük élő, nem valóságos Istent segítségül hívni, mert nem tudnak benne bízni igazán. Aki nem ismeri az élő Istent, az a saját bálvány istenében ideig, óráig tud csak bízni és bizakodni. Mert egy idő után csalódni fog benne. Nem is tudnak hinni, mert nem hallottak róla. Nem hallottak sokan az igaz Istenről. Hát hogyan is hallhatnának róla, hogyha nincs, aki hirdesse az ő szabadítását, aki beszélne nekik az Isten nagyságáról, aki bizonyságot tenne arról, hogy az én saját életemben, az ő saját életében hogyan munkálkodik az Isten. Hogy hogy látta, hol látta az Isten nagyságát, az Isten gondviselését és kegyelmét. Azon túl, kedves testvérek, hogy itt vagyunk a templomban, honnan látják rólunk az egyházon kívüli emberek, hogy mi Krisztust követő emberek vagyunk? Hogyan hallják tőlünk az Istenről a bizonyságtételt? Hallanak-e egyáltalán? Beszélünk-e arról, hogy mi magunk hogyan tapasztaltuk meg az Istent? Mert az emberek nem arra vágynak, hogy győzködjük őket, hogy térjél meg, és gyere templomba. Nem vágynak erre. Egy csomó mindennel becsapták már őket. Egy csomó helyre hívogatják az embereket. Egy csomó mindent ígérnek nekik. Nincs erre szükség a világban. Arra van szükség, hogy mi magunk elmondjuk, hogy a magunk életében hogyan tapasztaltuk meg az Istent. És majd az, ahogyan mi örömmel, békességgel, nyugalommal tudunk erről az Istenről beszélni, na majd az majd elkezdi vonzani az embereket, hogy én is akarom tudni, hogy mi ez. Én is akarom megtalálni a magam válaszait ennél az Istennél, akiről ezek az emberek bizonyságot tettek nekem. Szóval, kedves testvérek, hogyan vagyunk jelen a világban? Mert Krisztus azt kérte ugye a főpapi imádságban, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ebben a világban kell élnünk. Nem vonulhatunk ki a világból. Illetve kivonulhatunk, csak az nem biztos, hogy kereszténység. Hanem itt, az emberek között kell megélni azt a fajta szeretetet és örömöt és békességet, amit az Istentől kapunk a magunk életére vonatkozólag. És nekünk ott kell lesz megélni, ahová az Isten helyezett bennünket. A magunk munkahelyén, a magunk lakóközösségében, a magunk társaságában. Azok között, az emberek között, akik még nincsenek az Isten közelében. Ez óriási küldetés. Óriási felelőssége minden egyes gyülekezeti tagnak. Ez nem csak a lelkészek feladata. Sőt, a lelkész egy csomó olyan helyre nem tud elmenni, ahova ti, kedves testvérek, eljuttok, ahol ti emberekkel találkoztok, ahol ti Krisztusról bizonyságot tudtok tenni. Milyen minőségű a mi életünk? Látszik-e a kapcsolatainkon? Látszik-e a házasságainkon? Látszik-e a munkavégzésünkön? Hallatszik-e a szavainkból, hogy mi Krisztus mellett letettük a voksunkat? Hogyan látják a Krisztusban nem hívők az egyházat, a Krisztust rajtunk keresztül? Vajon az Istenben nem hívő emberek, látva a mi életünket, vágyakoznak-e az Istenhez? Vajon mondják-e, hogy szeretnék azt a belső békességet és örömöt, ami bennünk van? Hogy ők is szeretnének ahhoz az Istenhez tartozni, akihez mi tartozunk? Vajon tükröződik-e ez ma a mi életünkről? Vajon úgy élünk-e, hogy kérdeznek bennünket erről a fajta minőségi életről? Szóval, testvérek, rengeteg kérdés. Nagyon sok minden van itt most előttünk, és nyilvánvaló, hogy ezeket mindenkinek magának kell megválaszolnia. Mert hiszen felnőtt, Krisztusban hívő emberek vagyunk. A magunk életéért magunk vagyunk felelősek. Nem várhatjuk senkitől, hogy az életünk felelősségét átvállalja.
Szóval ezekre a kérdésekre mindenki maga adja meg a választ, persze csak ha akarja. Ha van elég bátorsága hozzá, ha van elég kitartása hozzá, ha van eléggé őszinte önmagához és az Istenhez. Az egyház mi vagyunk. És az, hogy hogyan él és működik ez az egyház ma a világban, hogy hogyan tudunk Krisztusról bizonyságot tenni, az rajtunk múlik. Az a mi felelősségünk is. Buzdítson hát bennünket az ige és az Isten lelke arra, hogy tudjunk őszinték lenni az Istennel, és tudjunk szeretett kapcsolatban lenni az Istennel, mi magunk, és ez majd meg fog látszani az életünkön. Segítsen bennünket ebben az Úristen, és gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, nem mindig olyan könnyű ebben a világban keresztényként élni, mert nap mint nap döntéshelyzetek előtt állunk, hogy vajon melyik utat járjuk. A becsület, a tisztesség, a szeretet, az őszintesség útját, vagy a félelmek útját, a szorongások útját, amikor rettegünk attól, hogy nem felelünk meg, vagy rettegünk attól, hogyha kimondjuk az igazságot, akkor elküldenek bennünket a munkahelyünkről, vagy rettegünk attól, hogy valaki nem fog szeretni bennünket, csak azért, mert igazak és őszinték vagyunk. Néha nehéz ez az út, Istenünk. De te azt mondtad, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, és engedd meg nekünk, hogy ebbe az ígéretbe tudjunk ma is kapaszkodni. Tudjuk elhinni azt, hogy te gondviselő, jó atya vagy, aki szeretsz bennünket, aki a javunkat akarod, aki azért hívtál bennünket életre, azért formáltál bennünket az anyamétől kezdve, mert álmod van a mi életünk kapcsán, azért, mert küldetést szántál nekünk, azért, mert értelmet adtál az életünknek. Nem cél nélküli tengődés ez a földi lét, hanem Urunk Istenünk és mennyei édesatyánk, benned ez a lét maga a boldogság. Nem a tökéletes boldogság, de boldogság és öröm. Engedd meg, hogy tudjuk ezt megélni. Tudjunk pozitívan látni. Tudjuk azt elhinni, hogy nem vagyunk egyedül. És tudjunk bízni abban, hogy te rendezed a dolgokat. És hogy mi ne idegeskedjünk feleslegesen, mert senki sem hosszabbíthatja meg az élete napjait azzal, hogyha aggódik, vagy idegeskedik. Urunk, kérünk, segíts, hogy ezt hinni tudjuk, és adj nekünk bizalmat, legfőképpen beléd, de önmagunkban is. Elhinni azt, hogy szerethető emberek vagyunk, és mindenek felett és mindenki fölött te szeretsz bennünket, annyira, hogy Krisztust adtad értünk. Urunk, őrizd meg tehát bennünket, és imádkozunk a családjainkért, a gyerekeinkért, az unokákért, mindazokért, akik hozzánk tartoznak, hogy légy hozzájuk és könyörületes, jelensd ki magad is nekik, és add, hogy mindannyian növekedni tudjunk a te ismeretedben, a hozzád való közelségben, a kapcsolatban, ami igazán értelmet ad ennek az életnek. És kérünk arra, mennyi édesatyánk, hogy láttasd meg velünk, mint gyülekezettel a küldetésünket, a szolgálatunknak az értelmét, az örömöt, a szeretetet egymás felé. Segíts, hogy megbocsátani tudjunk. Segíts, hogy ne hatalmaskodni akarjunk. Segíts, hogy ne a magunk érdekeit tartsuk mindig, mindenkoron szem előtt, hanem segíts abban, hogy tudjunk kompromisszumot kötni, ha kell, de mindig azzal a bölcsességgel, hogy tőled el ne szakadjunk. Segíts, hogy a másik ember lehetőségeit szem előtt tudjuk tartani, és ne tapossuk el a másikat, hanem engedd, hogy tudjuk fontosnak tartani a testvért. Kérünk, mennyi édesatyánk, hogy élezd a te egyházadat. Lehessen ébredés közöttünk, hogy ezt az örömöt és békességet, amit tőled kapunk, azt tovább tudjuk adni. Olyan nagy szükség van erre, hiszen háborúkat látunk mindenfelé, amerre nézünk, amerre járunk. Segíts, hogy mi a béke eszközei tudjunk lenni. Krisztus Jézusért kérünk, hogy legyél őrizője és pásztora ennek a gyülekezetnek és egyéni életünknek is. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Vegyük az Istennek áldását, hogy az elkísérjen bennünket a hétköznapokra is. A kegyelem Istenen legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
Köszönjük Pallagi Andrea nagytiszteletű asszonynak a hirdetett igét. Hálásak vagyunk érte, hogy itt van közöttünk, és hallhattuk azt, amit Isten ő rábízott, de nem csak egyedül jött, hanem jöttek vele bizonyságtevők, hiszen a református kurzióról szeretnének néhány szót elmondani nekünk, és ők maguk is ebbe a közösségbe hívogatnak. Én is bátorítok mindenkit, de át is adom a szót, hogy el tudják mondani, ami fontos ismeret számunkra.
Áldás békesség, kedves testvérek! Köszöntöm a gyülekezetet sok szeretettel. Amint hallhattátok, a református kurzióról szeretnék beszélni nektek, hogy miről is van szó. Ez egy háromnapos összejövetel, ahol a hitigazságainak a megismerése zajlik. A feleségem úgy mondta ezt, hogy tanfolyam Jézusról, illetve hát ez egy tanfolyam a kereszténységről. Én Kovács Ernő vagyok, van három kislányom, és említettem, hogy van hozzá feleségem is. Hogy mi is a kurzió? Az 1940-es években alakult ki Spanyolországban, innen egy spanyol szó, és a 1989-ben tartották Magyarországon az első katolikus kurziót, és 2005-ben az első reformátust. Világviszonylatban 40 millióan vettek részt rajta, Magyarországon is a református kurzión már mintegy 3000-en. Ez a három nap ez úgy van, hogy csütörtökön délután kezdődik, és vasárnap délutánig tart. Elég intenzív a program, és ez azt jelenti, hogy kora reggeltől késő estig tartanak a programok. Mindent kitöltünk, és hogy mik vannak itt, előadások, áhítatok, beszélgetések, istentiszteletek, és természetesen nagyon sok ima. Hogy kik tartják, a kurziót azt lelkészek és nem lelkész egyháztagok tartják, úgymond, ha lehet így mondani, laikus világiak, de mégis hívő emberek. A papíron, amit majd a kiállatoknál el lehet tőlünk venni, akit ez a dolog érdekel, három alkalmat ajánlani különösen a gyülekezet figyelmébe. Egyik Berekfürdőn lesz május 14-i kezdettel, a másik Sátor Aljaújhelyen szeptember 24-i kezdettel, és Berekfürdőn lesz egy november elején. Ezek azok, amik a viszonylag közelben lesznek. Hogy egy kicsit felkeltsük az érdeklődést, szeretnénk elmondani, hogy mit ad ez annak, aki eljön. Hát mindenkinek mást és mást. Az, hogy mást ad ez az alkalom egy olyan embernek, aki kereső, esetleg most jelentkezett a keresztkérdések csoportba, mást ad egy friss megtértnek, egy presbiternek, és mást ad egy lelkésznek, de annak, aki nyitott szívvel közeledik, az a tapasztalat, hogy mindenki úgy távozik vasárnap, hogy örömmel és élményekkel. Így jelen járva a példával, most néhányan bizonyságot teszünk, kezdem én magam. Én 2010-ben voltam kurzión, és hát én nem vagyok bölcső keresztény, bár lekonfirmáltam 14 évesen, de ez a klasszikus kikonfirmálás volt, tehát onnantól kezdve jó pár évig nem nagyon jártam gyülekezet közelében. Úgy is mondhatnám, hogy magam módján hívő voltam. És amikor megszületett az első lányom, akkor kezdtem azt érezni, hogy hát itt már komolyan kéne venni a dolgokat, és onnantól kezdve jártunk a Káposztás megyeri gyülekezetbe. És hát nekem nagyon tetszett ez a dolog, és hát úgy is mondhatnám, hogy mire eljutottam a kurzióra, addigra megkockáztatom, hogy már meg is tértem, és kisebb-nagyobb szolgálatokat is vállaltam. De amikor elmentem oda, akkor az volt bennem, hogy hát én hiszek Istenbe, meg stb. De valahogy, amikor kezdtem megismerni a dolgokat, akkor eleinte még úgy gondoltam, hogy nekem kis bűneim vannak, meg voltak az életembe, és hát ezek azért olyanok, amikre van bocsánat, hát majd jóvá teszem, stb. És ahogy egyre jobban belemélyedtem a dolgokba, rá kellett jönnöm, hogy ezek a bűnök nem is voltak olyan kicsik. És hogy nem voltak kicsik ezek a bűnök, ráadásul ezeket nem is úgy mellékesen követtem el, hanem a javát aljas szándékból. És nem csak, hogy aljas szándékból, hanem a többségét még előre megfontolt szándékkal is. És hát én ekkor jutottam el a kurzióra, és persze fel tudtam mondani fejből, úgymond álmomból felkeltve is azokat a mondatokat, amiket a templomban hallunk, meg a bibliaórákon elhangzanak, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, meg hogy az adóslevelem oda van szegezve a keresztfára. Hát ezeket persze jó keresztényként vissza tudtam mondani, de igazából én magam ezt nem hittem el, és hát nem is vallottam volna ezt be senkinek. Pedig ott van az apostoli hitvallásban is, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. De hát magamra ezt én a bűneim súlyára való tekintettel nem tartottam magamra érvényesnek. Azt hiszem, nyugodtan említhetem hosszabb magyarázat nélkül Tamás apostolt, aki ugye egy volt a tanítványok közül, de ő maga nem hitte el a többieknek azt, hogy Jézus feltámadt. És ugye ő azt mondta, hogy majd akkor hiszem, ha a saját szememmel látom, és az ujjamat a sebeibe tudom tenni. Hát vele együtt én is mondhattam volna ezt, hogy majd akkor hiszem el a bűneim bocsánatát, ha ezt maga az Úr Jézus fogja nekem mondani. És kedves testvérek, amikor én hazafelé mentem a kurzióról, akkor már úgy mentem, hogy hittem a bűneim bocsánatát, mert az Úr Jézus ezt nekem megmondta ott. Hát ennyi lett volna az én bizonyságtételem, és megkérem azokat, akik az előző istentisztelet után nem tettek vallást, hogy ők most tegyenek vallást arról, hogy mi az, amit az Úr művelt velük a kurzión. Áldás békesség!
Drága testvérek, hálás szívvel állok most itt előtetek, így néhány héttel húsvét után azzal az örömmel, hogy van egy Jézusunk, aki meghalt értünk. Elhordozta minden bűnünket, és új életet adott nekünk. Én a kurzió alkalmával ezzel a legnagyobb üzenettel tértem haza, hogy Jézus Krisztus munkatársa szeretnék lenni minden nap. Ez azt jelenti, hogy szeretném a családomban, a leendőbeli társam és a munkahelyemen is Jézus Krisztust szolgálni. Sokan vagyunk sokfélék most itt, sokféle élethelyzetből. Vannak, akik már megtalálták az Istennel való kapcsolatot, vannak, akik még keresők is. Azt gondolom, vannak olyanok is, akik már megfáradtak és megfásultak egy kicsit. A kurzius hétvége mindannyiuk számára lehetőséget ad az Istennel való találkozásra. Én azt gondolom, hogy már megtérten érkeztem a kurzióra. Hála legyen ezért az Istenért, hogy az egyetemen már megtérhettem, de mennél jobban szerettem volna közeledni hozzá, annál jobban éreztem, hogy az ördög mindig akadályokat gördít az életemben is. Fiatalságom ellenére én is gyakran megfásulok, és elszomorodom, és meglankadok, és én tudatosan kerestem az Istennel a kapcsolatot, és szerettem volna elkülönülni a világtól, egy kicsit távol kerülni, és csak az Istennel együtt lenni. Ezért jelentkeztem a kurzióra. Azt gondolom, hogy az Isten mellé még egy szerető testvéri közösséget is kaptam azon a hétvégén, és ez még inkább megerősített abban, hogy érdemes minden nap az embereknek hirdetni, és úgy élni az életet, hogy lássák rajtatok, hogy Jézus Krisztustól jártok, és ez a szolgálat az az, ami erőt és tüzet ad nekem minden nap, még amikor meglankadok és megfáradok is. Úgyhogy szeretnék mindenkit nagy szeretettel hívni ezekre az alkalmakra, mert mindenkinek ajánlott, aki keresi az Istennel a kapcsolatot. Köszönöm!
Én Gargya Judit vagyok, a férjemmel együtt érkeztem tavaly a kurzióra. Hát én inkább azt hiszem, Isten keresőnek mondanám magam, tehát a szüleim nem neveltek kereszténynek, de Isten irgalmát már kicsinek megtapasztalhattam. Húsvétkor jött egy, a Szent Szellem biztos, hogy ő lehetett, azt mondta nekem, hogy a húsvét az biztosan több, mint hogy itt a családtagjaid örülnek. És onnan 9 éves koromtól kezdve kerestem Istent. Az egész élettörténetemet nem szeretném elmondani, de az bizonyos, hogy ez a 3-4 nap, amelyet a kurzión töltöttem, én oda betegen érkeztem, és gyógyultan távoztam, és megtapasztalhattam az élő Istent. És ma is áldom és magasztalom érte. Utána a család minden tagja konfirmációra ment, és keresztelkedni, és azóta is érzem a hatását, és Most igaz, hogy csírok, de valójában örömmel és nagy szeretettel jöttem, és hívogatok mindenkit, mert aki Istent keresi, azt Isten is keresni fogja. Áldás békesség!
Áldás békesség! Dancsics Gábor vagyok, Budapestről a Rákosligeti gyülekezetből érkeztem feleségemmel. Kisgyerekkorom óta engem sem neveltek kereszténynek, bár az Isten mutogatta a csodálatos világát, és nyitogatta szemeit, és kérdéseket tetetett fel velem, de aztán, amikor ifjú titán lettem, elindultam én azon a vakúton, amelyen sokan beleesünk a bűn útjába. Elindultam azon a pénz útján, fogalmazunk így, amelyik az önzés és az önérzeteskedés irányába visz. Egészen odáig sikerült ezt művelni, hogy a családom volt a tét. Olyan mélységekig tudtunk eljutni, hála nekem, amely persze természetesen a családom nevében történt, én így indokoltam, amely teljes szétzilánságot jelentett. Majd érkezett egy isteni sugallat, kaptunk egy meghívót tavaly márciusában. Nem is mi kaptuk, egész érdekes módon, hanem egyik lányunk, aki nem ért rá, és tovább küldte nekünk. De az Úr működött. Elvitt minket Berekfürdőre, ahol megéreztük, én megéreztem személyesen egy úrvacsorás istentisztelet alkalmával, ott áll mellettem, átölel. És azt mondja, sosem hagylak el téged, és vezetlek. Gyere! Én erre az útra kívánom most hívogatni a kedves testvéreket. Jöjjenek el, tapasztalják meg. 3 nap Jézussal. Áldás békességet!
Áldás békességet, kedves testvérek, igyekszem rövid lenni. Amikor én a kurzióba meghívást kaptam, akkor az életem egy nagyon nagy mélységben volt. Már lelkész voltam, és azt gondoltam, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy az Isten szolgáljam, és palástom legyen, és minden összedőlt. És amikor ott ültem a kurzió előadásain, meg Isten tiszteletein, akkor egy ideig az volt bennem, hogy jó, igen, ezt én tudom, ezt a teológián megtanultam, ezt már mindet ismerem, mi jöhet még, jöjjön már valami más, valami megújító. És az egyik előadás alatt, amikor ott hallgattam az Istenről a tanítást, akkor az Isten megérintett, és megértettem azt, hogy így bűnösen is kellek neki. Hihetetlen mélység volt, amiben voltam, de ma hihetetlen magasságokat tapasztalok, és nyilván a bűneim következményei megvannak, és azt hordozom egy életen át, de ma már tudom azt mondani, hogy az Isten megbocsátott. Tudom azt mondani, mert ott azon a kurzión megtapasztaltam, és újra átéltem, hogy az Isten szabadítása az élő. Az nem 2000 évvel ezelőtt volt, hanem ma van, és nap mint nap élem azt a kegyelmet, amivel ő éltet, és amivel ő a szolgálatba indít. És olyan jó megélni azt, hogy a mi kettőnk kapcsolatát, ami nekem elmélyült az Istennel, látják mások is, vagy észreveszik mások is. A kurzió az Isten kezében egy eszköz, nem az egyetlen. Rengeteg más helyen is megszólíthat bennünket az Isten, de a kurzió is egy lehetőség. Én hívogatom a testvéreket, bármilyen állapotban is vannak, bárhol is tart az életük, mert az Isten az örömben is meg tud bennünket szólítani. Nagyon tetszett nekem az, hogy a kurzió ingyenes. Először azt gondoltam, hogy ez valami átvágás, és majd biztos a végén mondják meg, mennyit kell fizetni. De nem. Kurzió egy alapítvány által működik, és az alapítványt azok a már kurzión részt vett testvérek, tehát mi, és még nagyon sokan mások tartjuk fönn, akik voltunk ilyen 3 napos hétvégén, és lehetőséget szeretnénk az adományainkkal biztosítani azoknak, akik szeretnének az Istenhez közelebb kerülni. Tehát csütörtöktől vasárnap délutánig egy teljesen ingyenes, hitmélyítő alkalom, Istennel való közösség, szerető közösségben való öröm, amire hívogatunk teljes ellátással. Lehet ezt úgy mondani, hogy lelki wellness, amire most hívjuk a testvéreket, és szeretnénk, hogyha minél többen lennének, mert hisszük, hogy az Isten munkálkodik, és mégpedig azért hívogatunk, mert visszajöve itt a gyülekezetbe, Miskolcon, olyan jó lenne, hogyha tudnánk szolgálni egymás felé, hogy lássa a világ, hogy mi szeretjük egymást, és hogy az a világ, aki nem ismeri Krisztust, vágyakozzon az Istenhez azért, mert látja a mi életünket és a mi küldetésünk teljesítését. Köszönjük szépen, hogy fogadtok bennünket, és hogy volt türelmük meghallgatni a bizonyságtételeinket, és hogy együtt örülhetünk ezen a vasárnapon. Isten áldja meg a tetemvári gyülekezetét és mindenkit, aki ide tartozik. Áldás békesség!